Utolsó blokkunkhoz érkeztünk sajnálatos módon itt a kávézó a világ végénben, de megpróbálunk abba minél több izgalmas hírt bele zsúfolni, mert hogy van még Balázs tarsolyában szép számmal, pont arról beszélgettünk, hogy mik legyenek azok, amiket megtartunk, és mik legyenek azok, amik sajnálatos módon vagy a kukába kerülnek, vagy majd legközelebb beszélünk róluk. De ha már Japánban voltunk, akkor maradunk is Japánban egy nagyon izgalmas új fejlesztéssel.
Igen, ozmotikus erőművet adtak át Fukuokában. De nem mentünk annyira messze Tokiótól, ami Ázsia első ilyen létesítménye, és egyébként a világon eddig csak Dániában működött hasonló projekt, ott is csak 2 éve.
És hogy mi ez az ozmotikus erőmű? Hát nem tudom, hogy van-e a köztetek olyan, aki tudja, hogy ez mi?
Én az ozmózisnál már egy olyan állapotában voltam a középiskolai tanulmányaimnak, amikor tudtam, hogy a természettudományok nem jelentik majd a megjelentésemet, de egyébként gyakorlatilag úgy működik a technológia, hogy van ez a félig áteresztő membrán. Ne kérdezd, hogy miért, de úgy emlékszem, hogy szemipermiábilisnak írtuk biológián. Szerintem a biológia tanárom nagyon-nagyon büszke lenne, de lehet, hogy tök rosszul emlékszem, vagy valamelyik betű nem
hát
stimmel.
Hát hallgatja, hogy hívták kedves tanárodat?
Szabó Évának hívták.
Kedves Éva hallgat minket, akkor írja már meg a 0636980980-ra, hogy jól mondja el Balázs.
Hát, de hogyha nem, akkor inkább ne tessék írni. Szóval annyi történik, hogy két víztömeg találkozik, és az édes víz a magasabb sótartalmú tengervíz felé áramlik, ezzel nyomás jön létre, ami pedig meghajt egy turbinát. Tehát ez alapvetően az ozmotikus erőműveknek az alapja, és ennek az az előnye, nem kell, hogy fújjon hozzá a szél, nem kell, hogy süssön hozzá a nap, és ez az erőmű, amit most átadtak, azt mondják, hogy egy sótalanító üzemet és 220 háztartást el tud látni, nagyjából úgy kell elképzelnünk, mint 2 focipályányi napelem a teljesítményét.
Aha.
És azt mondják,
hogy... Ez biztos,
hogy
nem egy fél paks, tehát, hogy...
Igen, közben ugye a HVG azt írta, és az eredeti forrás is azt írta, hogy ez 800 ezer kilovattóra lenne, ami ugye a 4x500 megawattos pakshoz képest, amiben 40%-a lenne, szóval nekem valami bűzlik, gyanús, igen. De egyébként fizikából legalább olyan rossz voltam, mint biológiából. Ami a lényeg, hogy azzal küzdenek ezeknél az erőműveknél, hogy nagyon nehéz őket felskálázni, mert a szivattyúk működése, meg a membránok surlódási vesztessége, azért magát, az energiát, amit ki tudsz belőle nyerni, azt eléggé le tudja csökkenteni.
Igen, tehát ez az az eset, amikor ez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, mert hogyha tényleg ezzel lehetne áramot generálni, az fantasztikus lenne. Eleve azért, mert nagy valószínűséggel egyre több ilyen brakvízünk, egy nagyon nagy, magas sótartalmú vízünk lesz a tengerek tengervíz sótalanítás miatt, ugye, ami úgy történik, hogy a tengervizet kiemeljük és sótalanítjuk, de ez nem azt jelenti, hogy 100%-ban, hanem marad egy ilyen nagyon-nagyon magas sótartalmú brakvíz, ami egyébként nagyon kártékony is tud lenni, tehát nagyon sokszor nagy kárt okoz. Ha ezt föl lehetne használni, és ebből további energiát lehetne nyerni, az egy fantasztikus win-win szituáció lenne. Csak én is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon magas energia kell talán az, hogy ezeken a membránokon... Hát nem, igazából itt nem kell átpréselni, mert ha jól értelmezem...
Ez megtörténik magától.
Úgyhogy az ozmózisnak az a lényege, hogy a víz az mindig a sós víz mindig az édes víz irányába mozdul. Ezért van az, hogy például tengeri halakat fordítva van, tehát az édes víz halad a sós víz irányába, tehát a tengeri halakat nem lehet berakni mondjuk édes vízbe, mert ugye azoknak a sejtjei tele vannak sóval, mert ugye ott az egyensúly, és akkor gyakorlatilag kiszáradnának ezek a halak, tehát ugye a sejtjeinkben is van ez a dolog. Tehát, hogy ez elvileg magától történik, csak hát igen, valószínűleg ez egy annyira csekéke, picike kis energia, én inkább azt gondolnám, hogy azzal lehet gond, hogy eltömítődnek ezek a nagyon finom szűrőrendszerek, és hogy nagy magas szintű fenntartást igényel.
Igen, de közben, amikor egy adott héten erről olvasni a HVG-ben, és közben a Gizmodo meg arról ír, hogy Kínában egy integrált gyors reaktor, tehát egy fejlett nukleáris reaktor típussal is tettek komoly előrelépéseket, akkor azért az látszik, hogy valakinek előbb vagy utóbb valahogy össze fog ez az egész jönni, és ugye erről a bizonyos atomreaktorról azt mondják, hogy akár 9 90%-kal le tudja csökkenteni a radioaktív hulladék mennyiségét, és sokkal kevésbé veszélyes, mert zárt rendszerben dolgozik, nem kerül ki belőle az a hűtővíz, amitől ugye a hagyományos atomreaktoroknál tartani szoktunk. Anélkül, hogy ezeknek a részletekbe belemennék, az, hogy érkeznek ilyen hírek Kínából, illetve Japánból, az azért azt jelenti, hogy előbb vagy utóbb valaki, ha a fúziós energia odébb is lesz mindig 20 évvel, valakinek ezeket a dolgokat illene megoldani most.
Hát igen, az atomenergia az nagyon sok mindenki szerint egyébként kihagyhatatlan ebből az egész megújuló energia képletből, mert hogy kell valami, ami mindig megbízhatóan, mindig stabilan tudja, skálázható módon tudja szállítani az energiát, és erre az atomenergia a legjobb megoldás, és hogy igazából ez is technikai fejlesztés kérdése, hogy hogyan lehet úgy megoldani, hogy az biztonságos legyen, de hogy azt is mondják a szakemberek, hogy nem lesz egy ezüst pisztolygolyó, ami megfogja az összes, tehát nem az lesz, mint hogy akkor jó fosszilis energia boom, hanem hogy sokféle együttes technológia fogja majd biztosítani számunkra majd az energiát, tehát lehet, hogy lesznek biztonságos atomerőművek, lehetnek ozmotikus erőművek, naperőművek, szélerőművek, hullámerőművek, tehát mindenhol éppen ami adott, és ezeknek a vegyes felhasználása fogja majd adni azt az energiaigényt,
amivel a szerverparkok működnek, amik válaszolnak a szuperintelligenciának az újabb és újabb dilemmáira.
Igen, tehát hogy igen, ez valahol meg ez nagyon vicces, hogy igen, akkor tök jó, akkor nagyon sok energiánk, ezt zöldítjük az energiánkat, aztán létrehozunk egy olyan technológiát, aminek kétszer annyi energiára lesz szüksége. Bár egyébként ott is az látszik, hogy azért ott is skálázódik lefelé, hiszen mondjuk most jött ki az új Pixel, a Google ugye mobilja, a Pixel 10, amiben már beépítve a mobiltelefonon belül vannak mesterséges intelligencia funkciók, tehát nem kell hozzá egy atomerőmű, hanem ő maga tudja ezeket hozni.
Igen, ezek hosszú ideje ilyen-olyan feature-ök, ilyen megoldásokkal működtek, és valóban ez látszik, bár egyébként pont a vízigény az, amiről most egészen izgalmas kis kalkulátorok születtek, hogy amikor van egy képlet, legközelebb 2 hét múlva, vagy 3 hét múlva elhozom nektek, mert ki lehet számolni, hogy melyik modelltől kérdeztél, mennyire bonyolultat, az nagyjából hány kis kanálnyi vízbe került ezen a ponton. Minden esetre vannak legalább a horizonton olyan energiaforrások, amik egyszer zöldebbé tehetik az energiatermelésünket. Ez a bizonyos IFR, tehát ez a fajta atomtechnológia, ez azt mondják, hogy a Kínában kifejezetten fontos eleme annak, hogy a fosszilis üzemanyagokról, meg tüzelőanyagokról át tudjanak állni valami másra. Viszont, ami meg egy olyan energiaforrás, ami egyfelől nagyon jól hangzik, másfelől nem tudom, hogy akarjuk-e, az a saját testhőnk, mert ugyanúgy Kínában, ahogyan arról a rakétán beszámoltunk. Igen, most már folyamatosan Kínáról kell mesélni ilyenkor. Szóval, hogy kifejlesztettek egy olyan gumiszerű, rugalmas termoelektromos anyagot, ami bizony a testhőnket elektromosságát tudja alakítani.
Én ezt nagyon régóta gondolkodtam ezen, hogy előbb-utóbb valami ilyesminek meg kell jelennie, hogy akkor a saját kinetikus energiáddal tudod tölteni a kütyüidet, még azért is gondoltam, hogy lennének ilyen tech junkik, akik már nagyon teljesen le vannak fogyva, mert az összes energiájukat így a kütyüiknek adják, de hogy ez így úgy tűnik, hogy ez most talán meg tud valósulni, ha nem is ilyen drasztikus módon, és ugye ennek nagyon-nagyon sok hasznos velejárója lenne, nyilván nem arról van szó, hogy a elektromos autódat a ruhát tölti, de ugye ezek a viselhető különböző kis kütyük, szenzorok, stb. Testbe beépülő mindenféle orvosi eszközök, tehát hogyha van egy ilyen, ami mondjuk tényleg a mi testhőnket vagy mozgási energiánkat tudja felhasználni, az nagyon hasznos lenne.
Ráadásul ebben az esetben azt mondják, hogy ez a bizonyos varázsgumi akár a 8,5-szeresére megnyújtható.
Varázsgumi?
De hogyha ennyire nem akarunk expandereset játszani az új energiaforrásunkkal, akkor a 1,5-szeresére kinyújtjuk, akkor is visszaugrik nagyjából az eredeti méretére, ami tényleg fantasztikus, tehát az látszik, hogy ruházatban gondolkoznak. Az, hogy elfogadnánk-e, hogy a pólónk, vagy az a trikónk ilyen anyagból legyen, és cserébe a mobilt egy kicsit kevésbé kelljen tölteni.
Igen, meg nem ennek tudom. Mondjuk, igen, meg általában mindig az, hogy ennek van valamilyen ára, tehát hogy akkor ez így mégis hoz valamit. Valószínűleg egyébként nem feltétlenül a mobilunkat tölteni, hanem mondjuk valami olyan szenzor, ami be van építve a kabátodba, vagy nem tudom, egy...
Megint nem raktam a tüdőmet töltőre, de nem akarom, hogy lemerüljön.
Igen, az a kemények a tüdőmet töltőre. Igen, meg kérdés, hogy igen, ezekre valóban szükségünk van-e, mert egész jól el voltunk néhány százezer évig el voltunk enélkül, és mégis itt vagyunk, de hát ilyen ez a technikai fejlődés, nem mindig olyan dolgok vannak, amikre feltétlenül szükség van, vagy utóbb derül ki, hogy azért mégiscsak hasznosak tudnak lenni.
Mint például a Marvin, aki ma nem volt itt, ő nagyon hasznos lett volna.
Nagyon hasznos lett volna, főleg amikor a tókiói kérdések merültek föl, úgyhogy légy szíves, Marvin, legközelebb tókiói kérdésekkel gyere, és mi is jövünk majd legközelebb, találkozunk jövő héten. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, köszönöm szépen Balázs az izgalmas híreket, nektek pedig, hogy hallgattatok minket, maradjatok itt a kafén, mert ugyebár a menőség sohasem megy ki a divatból. Sziasztok!
Sziasztok!